Akkor Szabadi Noémi előadása következik az Anyaság a teozófiai tanításokban címmel.
Köszöntök mindenkit szeretettel! Előadásom témája a mai naphoz kötődik, aktuális Anyák napja alkalmából többek között emiatt született meg ez az előadás, így én ezt az előadást szeretném is a jelenlegi anyáknak, a jövőben anyákká váló nőknek, és minden nőnek, és illetve a világanyának felajánlani. Talán nem mindenki tudja, hogy létezik egy hatalmas lény, egy hatalmas angyal, aki a világot irányító szervezet egyik területének az élén áll, és akinek a szószoros értelmében a világ minden nője az oltalma alatt áll, különösen azokban a nehéz órákban, amikor a gyakorlatban is anyává válik, az életben is anyává válik. Gyakran hallhatunk olyan történeteket, vagy találhatunk olyan történeteket, amikor nők, anyák olyan arról mesélnek, hogy a vajudás órájukban, pillanataiban egy nagy angyalt láttak az ágyuk mellett, aki mint egy eszméletlenséget árasztott rájuk, és ezzel csillapította fájdalmukat. A teozófia ezt a hatalmas lényt a világanyának nevezi, aki, mint mondtam, egy hatalmas angyal, és alatta sereg angyal, a munkáját sereg angyal támogatja, őket foglalkoztatja. Legfőbb munkája, amit mondtam, hogy minden gyermek születésénél jelen legyen, illetve az angyalok rajta keresztül őt képviselve jelen legyenek a gyermekek születésénél, a nőket segítsék ezekben az órákban, és másik nagy dicsőséges feladata a világnak, a világ szenvedésének enyhítése, az elesettek, a szükséget szenvedőknek a bátorítása, a vigasztalása, mind hozzátartozik. Nézzük meg, hogy a világanya hol is helyezkedik el, aki a teozófiát tanulmányozza, ismeri, hogy létezik egy nagy és dicsőséges hierarchia, a nagy fehér testvériség, akik a világ belső és spirituális kormánytársát végzik. Tudjuk, hogy ez az ábrázta ennek ezt a hierarchiát mutatja be. A mindenek felett a világura áll, akit a második sugár szellemi vezetője, Buddha, az Úr Buddha követi, és harmadik helyen pedig az öt sugárnak a legfőbb vezetője, a Mahacsohán áll. Látjuk és tudjuk azt is, hogy az Úr Manu, az Úr Maitreya Bodhisattva és az Úr Mahacsohán a Logosz hármasságának képviselője. És azt is láthatjuk ezen a képen, hogy az egyes sugaraknak a vezetői, mesterei, talán könnyebb, hogyha beazonosítani hallottak róluk, az első sugárnak a vezetője, Múria mester, Kutumi mester, a Velencei mester, negyedik sugárnak Szerefisz mester, ötödik sugárnak Hilarion, Jézus és Rákóczi mester a vezetőjük. Tehát láthatjuk azt, hogy ennek a hierarchiának a felépítését, lépcsőfokozatait, azonban nem találjuk rajta a világanyának a helyét, és ennek két oka van. Az egyik az, hogy a világanya óvó, védő munkája a világ minden nőjére kiterjed, nem kötődik egyetlen egy sugárhoz is, illetve a másik oka az, hogy ez az ábra a nagy fehér testvérségnek az úgynevezett emberiségre irányuló tevékenységét mutatja be, azonban tudjuk, hogy a hierarchiának van egy angyali oldala is, de erről nincsen elég információnk ahhoz, hogy egy ilyen táblázatot felállíthassunk. Azt is tudjuk, hogy ahogy az adeptusok kerületekre osztják a világot azért, hogy minden nemzet részesüljön valamilyen adeptusi vezetésben, irányításban, úgy minden nemzetnek megvan a maga vezető dévája, vagy angyala, és hogy tudjuk, hogy az angyalok is nagyon komoly szerepet játszanak a fejlődés irányításában, kormányzásában, bizonyos területeket kormányoznak. Tehát itt a világanyának a helyét nem találjuk, mégis azt mondhatjuk, és majd az előadás további részében talán jobban megértjük, hogy a sugarakat, sugarak élén álló, vagy sugarakat vezető mesterekkel áll egy szinten a világanya. Hát ezt azt kérném önöket, hogy a világanyának a személyét tegyük egy picit félre, és vizsgáljuk meg Szűz Mária keresztény jelképét, ugyanis a hívek többsége nem tudja, nem ismeri annak a dicsőséges és poétikus szimbólumnak a jelentését, amit Szűz Mária neve körbevert. Tudjuk azt, hogy a keleti vallások, buddhizmus, hinduizmus teli van szimbólumokkal, mégis hajlamosak vagyunk arra, hogy a kereszténységet, kereszténység vizsgálatokon minden szó szerint értelmezzük. Pedig, amikor a Bibliát vizsgáljuk, tanulmányozzuk, akkor emlékezzünk arra, hogy a bibliai tanításokat is szimbolikusan kell érteni, ugyanez igaz Szűz Máriának a személyére is, akivel kapcsolatban három külön elkülöníthető fogalmazhatunk, megköthetünk hozzá, ezt a hármat fogjuk végignézni, értelmezni és remélhetőleg megérteni az előadás során. Elsőként a tanítvány Jézus anyjának történetét vizsgáljuk meg, ki volt ő és mivé vált. Második, a szűzanya tengerének szimbólumát vizsgáljuk meg, és harmadikként az istenség nőnemű aspektusát. Jézus anyja, annyit tudunk róla, hogy nagyon magas szinten álló júdeai menesasszony volt, aki nagyon magas, szent és tiszta életet él, ami nem is meglepő, hiszen csak egy ilyen asszonytól születhetett egy olyan tiszta és dicsőséges test, mint Jézus teste. Mária ebben az életében érte el az emberi fejlődés legfelső fokát, és itt vált mesterré. Az egyház úgy tanítja, hogy mind Jézus, mind Mária szeplőtelenül fogantatott, és hogy mentes volt az ősi bűntől. Ennek a szimbóluma, a szeplőtelen fogantatás szimbóluma tulajdonképpen nem más, mint hogy karma nélkül születtek. Nem volt már ebben az életükben ledolgozandó feladatuk, és ez is mutatja a magas szintüket. Az üdvözülés szimbóluma pedig, amit a keresztények üdvözülésnek hívnak, azt a teozófus mesternek, aki mesterré válik, egy olyan emberi lény megnevezésre használja, akik befejezték az emberi evolúciójukat, és elérték az emberi tökéletességet. Itt, amikor tehát a üdvözülésről olvasunk, akkor ezt kell érteni, és a hinduk és a buddhisták szabadírásnak nevezik. Tudjuk azt, hogy azok az emberek, akik befejezik az emberi fejlődés szakaszát, és tökéletes emberré válnak, akkor belépnek az ember feletti birodalomba, és ezzel, hogy belépnek az ember feletti birodalomba, 7 ösvény, 7 út nyílik meg előttük, 7 lehetőség, amelyiket közül választhatnak szabadon. Mind a 7 ösvényt felírtam, azért, hogy el lehessen olvasni otthon esetleg, aki kíváncsi vár, de az egyik a 7 ösvény közül az a lehetőség, hogy egy csodálatos nagy angyallá válhat az ember, Isten hírnökévé, vagy ugye az indiaiak mondják, a déva fejlődési vonalához csatlakozhat, és ez volt az az út, amit Mária is választott. belépett az angyalok vagy a dévák ragyogó fejlődésébe, így vált ő egy hatalmas szellemé. Azt az ábrát azért tettem fel, hogyha esetleg nem ismeri valaki, hogy az, hogy az emberi fejlődési vonalról átlépett az angyali fejlődési vonalra, a tudat 7 különböző úton bontakozhat ki, ebből 2 ismerünk igazából, az egyik az emberi, a másik az angyali. Itt lehet látni ez az emberi fejlődési vonal, illetve az angyali, és igazából nem lehet egyikből átlépni a másikba. Itt van a kivéve igazán szinten, amikor adeptussá válik az ember, befejezi az emberi fejlődési vonalát, és akkor az egyik lehetősége, hogy csatlakozik az angyali fejlődési vonalhoz. Igazából az angyalok tehát sokaságban nem voltak emberek, de vannak, akik elérvezett egy kicsi szintet, ezt az utat, ezt a vonalat választották. És mint mondtam, Mária is ezt az utat választotta, és egy nagy szellemével, és tulajdonképpen nem más, mint akiről az előadás elején említettem, világanya, a világanyának az utolsó földi inkarnációja volt. Tehát az a Mária, a Jézus anyja, ő belőle vár, vagy ő foglalta el, ő tölti be a világanyának a posztját, hogy úgy mondjam. Mária mennyben menetelének szimbólumát is az egyház úgy tanítja, mint a fizikai test felvitele a mennyekbe, közben pedig a szimbólum nem jelent más, mint egy adeptus dicsőséges bevonulását az angyali birodalomba. Így, hogy megértettük a világanya és Szűz Máriának a kapcsolatát, kapcsolódását, így nézzük meg részletesen a világanya feladatát és az üzenetét az emberiségnek. Egy idézettel kezdeném. Geoffrey Hudson nagyon magas szintű teozófus, tisztánlátó teozófus volt, aki az angyalok és az emberek testvériségében, könyvében így ír róla a világanyáról. Ő mindenkoron az anya ügyén munkálkodik, hatalmas ereje most is ezt szolgálja, most is arra szólítja egész angyali udvarát, hogy emelje fel az anyaságot az egész világon. Angyali hírnökein át maga van jelen minden emberi születésnél, bár nem látják és nem tudják, de ha az embereknek megnyílnék a szemük, ő megmutatná magát. Tőle jön ez az üzenet a testvériségen át az embereknek. Tisztánlátói képességének köszönhetően szerencséje volt találkozni a világanyával, és amit üzem, annak nevében, akit én hordoztam hajdan, jövök segítségetekre. Én mindenütt a szívembe zárok, hogy mindegyikből ott tartsak valamit, amin át segélyt nyújthatok neki a szükség idején. Magasztaljátok föl asszonyaitokat annyira, hogy a királynőt lássátok bennük, legyetek a királyai, úgy tiszteljétek egymást, felismerve királyi új voltatokat. Legyen királyi vár minden hajlék, ha még olyan kicsi is, s benne lovag minden ifjú, apród minden gyermek. Viseltessék mindenki lovag módjára a többi iránt, megtisztelve mindenkiben a királyi származást. Mert királyi vér van minden emberben, mindnyájan a király gyermekei. A világanya munkáját tekintve, mivel ő a női nem legfőbb oltalmazója, ezért ő együtt működik, együtt dolgozik a lipikákkal, vagy a karma urainak, a lipikáknak a tisztjeivel, akiknek a feladatuk az, hogy megfelelő testet találjanak, testetöltést találjanak a leszületésre várakozó lelkek számára. Ami igen bonyolult, hiszen a megfelelő testetöltéshez figyelembe kell venni például a karmát, és hogy mindenkinek egyeznie kell, minden résztvevőnek, szülőnek, gyermeknek egyeznie kell, hogy a saját karmák megfelelően találkozzanak, és úgymond a kielégülhessenek az életben. Ráadásul a világanyának a legfőbb gondja még, hogy a haladott egóknak megfelelő inkarnációt találni, ami korunkban igencsak nehéz, ugyanis egyre többet halljuk és találkozunk azzal, hogy a napjainkban a házasság úgymond a divatja múlt, nem érzik fontosnak, nem akarnak úgymond a párok házasodni. A nagy családot is költségesnek érzik, tartják, valóban az, aki pedig megengedheti magának, ők sem vállalnak gyermeket, több gyermeket kényelemből, nem érzik szükségességét. És ráadásul a napjainkban a nők anyaság helyett inkább karrierre vágynak, és férfiakkal vetélkednek a pozíciókért, nem ismerik, nem tudják, és nem is értik az anyaságnak a valódi szerepét, dicsőséges feladatát, lehetőségét. Egyre sem mondhatjuk, hogy a mai nők fáznak az anyai kötelességtől, egyre inkább kitolódik, egyre kevesebb gyermeket vállalnak, sajnos ez az átlagos. Azt tudni kell, tehát az azért hozzátartozik, hogy ez nem csak úgymond a nőknek a hibája, mert a mai életben azért valahol rákényszeríti az élet a nőket, hogy adott esetben a szülés után gyorsan vissza kell menni dolgozni, mert el kell tartani a családot. Tehát itt azért itt másoknak is a felelőssége, a kollektív felelősség működik. Okkult szempontból nézve pedig nem azon a nőnek a legnagyobb dicsősége, hogy vezető szerepet játszik a társaságban, hogy kitüntetése szerezzen diplomát, és utána meg vezető szerepet akarjon betölteni adott egy munkahelyen, vagy hogy legmodernebb kényelemben éljen önmagának, hanem az lenne a feladata, hogy életet adjon a születésben jövő lelkeknek, és együtt a fején legyen egy meleg otthon kis társadalmának, olyan otthont, olyan környezetet teremtsen a gyermekek számára, ahol jól és boldogan tanulhatja meg a maga életét, és boldogan készülhet az élet hivatására. Tudnunk kellene nekünk nőknek, hogy ez a női inkarnációnak a legnagyobb dicsősége, kiváltsága, ezt kellene éreznünk, ezzel kellene tisztában lennünk, amely nem adatott meg a férfi inkarnációnak. A férfiaknak is van lehetőségük az életben, amelyet jól használhatnak, de ilyen dicsőséges nemes feladat, mint az anyaság munkája, hivatása számukra nem adatott meg, és hát az emberiséget az anyák tartják fenn, az anyák viszik előre. A szűzanya kívánsága az lenne, hogy spiritualizálni kellene a világ egész felfogását az anyaság és a házasság mi voltáról, ugyanis szerinte a társadalmunk teljesen hibásan gondolkodik mind magáról az anyaságról, mind a házasságról, és nagyon sok házasságot is úgymond önző érdekek irányítanak a napjainkban. Gondolok itt arra, hogy önző érzelmek, anyagi, még ha nem is vallják be az emberek, de anyagi megfontolásból is házasodnak, és miközben ahhoz, hogy a fejlett lelkeknek megfelelő testek létre lehessen hozni, ahhoz olyan házasságnak kellene lennie, ami tiszta szeretetből, spirituális szeretetből, amit igaz szerelemnek hívunk, az adhat csak megfelelő környezetet és lehetőséget annak, hogy a fejlettebb lelkek is testet ölthessenek. Így a világ a nő életben fontosnak tartja, hogy közelebb hozzuk a nyugati világot a spirituálisabb életnézethez, hogy a nők valóban megértsék a küldetésüket, a nemes feladatukat, és ahogy egy mester fogalmazott, amíg a nő nem foglalja el megillető helyét a világban, addig nem is hordozhat méltó testeket a buddhák és a Krisztusok számára. Itt egy szintén egy idézetet szeretnék. Elifett Lévinek. A tökéletes út szerzőinek igazuk van. Az asszony nem szabad úgy nézni, mintha csak a férfi apanása volna. Épp hogy kevéssé van ő csak a férfi kedvére és hasznára felrendve, mint ahogy a férfi sincsen csak az asszony kedvére. Férfit és nőt úgy kell tekintenünk, mint egyenlő erőket különböző individualitásokkal. 7 éves koráig a lány csontváza semmiben sem különbözik a fiújétől, és az osztalológista ugyancsak meg volna akadva, ha meg kéne különböztetnie őket egymástól. A nő missziója annyi lenni a jövő okkultistáinak, akik bűn nélkül születnek. A világ megváltása és üdve a női nem emelkedettségén és tiszteletén fordul meg. És amíg ő nem töri össze a szexuális rabszolgaság bilincseit, amiket mindenkor leáradtak, addig a világnak pillanatra sem lesz sejtelme arról, hogy mi ő volt a képen, és mi az igazi helye a természet ökonomiájában. Itt Ó India, a Rishik Indiája bocsátotta le először a mérőont az igazság óceánjának a mélységeire, de már a Mahabharata utáni India mérehatott tanulsága mellett is elhanyagolta és elfelejtette ezt az igazságot. Az a fény, amely ezt a kérdést meg tudná világítani, csak akkor fog felragyogni, amikor majd a világ felfedezte, és nagyon meg is becsülte a nemiség nagy problémája mögött rejlő alapvető igazságokat. Ez lesz a fény, amely sosem fényes kereszt sem vízen, sem szárazföldön. Ezt a fényt pedig a teozófus társulatnak kell megnyújtania. Ez a fény fog felvezetni a spirituális intuícióhoz, a világ pedig a buddhák és Krisztusok nemzetéke lett, mert akkorra már felfedezte, hogy egyén hatalmában áll buddhákhoz hasonló gyermekeket nemzeli, vagy pedig démonokat. Amikor pedig megjött ez a tudás, akkor kihalnak a dogmatikus vallások, és velük együtt a démonok is. A világanya érti azokat a nőket, akik a férfi alárendeltsége ellen lázadnak, és ezért is mondja, hogy nem csak a nőknek kellene ráébredni a küldetésük fontosságára, hanem kollektíve az egész világnak, a férfiaknak is meg kéne, az egész társadalomnak meg kéne értenie, hogy a nők mit képviselnek, és milyen fontos feladatot, hivatást töltenek rá. A világanya kívánsága az, hogy minden asszony a legjobb körülmények közt legyen a megpróbáltatások, a vajúdás, a szülés idején. Tiszta igaz szeretet vegye körül őt, és önmagát is a legnemesebb, legtisztább gondolatokkal, érzelmekkel vegye körbe, ugyanis csak így biztosítható az, hogy a lejövő lélek csak a legnemesebb hatásokkal találkozik. A legtisztább fizikai magnetizmus kell, hogy várja idelent a születésre váró gyermekeket. Dicső lenne a világanya szerint, hogyha és a munkáját segítené, ha a nők a minden országban egyesülnének, gyűlnének azért, hogy megtanítsák egymást, pontos útbaigazítást adhassanak egymásnak az anyaság minden fontos kérdésében, megtanulják, hogy mi a fontos a terhesség, a várandóság ideje alatt, előtte és utána, és hogy valóban megértsék, hogy milyen nagyszerű alkalmat nyújt neki a női inkarnáció. Fontos, hogy mind a nők, mind a férfiak, vagy inkább úgy mondom, hogy a szülők megértsék, hogy mennyire fontos az, hogy a szülő kitűnő asztalális és mentális állapota, gondolatokkal vegye körbe a gyermeket, hogy mennyire kihat a gyermekre, a lényére, és hogy ha belegondolunk abba, hogy ez milyen magas munkát önmagunkon való munkát jelent, az, hogy folyamatosan ellenőrizzük, tanuljuk és ellenőrizzük az érzelmeinket, a gondolatainkat, így is látjuk, erről is látjuk, hogy mennyire fontos munka szülőnek lenni, és mekkora nagy felelősség, és önmagunknak is mekkora lehetőség a fejlődésben. A másik terület, amihez kapcsolódik, és a világanya számára nagyon fontos, a gyermeknevelés, ugyanis amellett, hogy a tévesen vélekedünk a feleség és az anya ügyében, ráadásul még a nevelés kísérleteink is elég ügyetlenek, hogy úgy mondjam. A latinul nevelni, edukér, kihozni, kivezetni jelent, vagyis a nevelésnek az elsődleges és legfőbb feladata az lenne, hogy a gyermekéből a szülő kihozza, kifejtse a látás képességeket, de itt azért figyelembe kell venni azt, hogy ez egy nagyon lassú folyamat lesz, mire ezt megtanulják az emberek, a szülők, ugyanis ha belegondolunk abba, hogy évszázadokon át az volt a normális, hogy a gyerekből a fiatalból minden úgymond az egyéniséget kijöjjünk és beletuszakoljuk egy ilyen formába, és hogy ahelyett, hogy azt tanítottuk volna meg, vagy azt tanították volna meg a fiataloknak, hogy hogyan kell élni, ahelyett telítették a fejüket mindenféle adattal, úgy mondjam. Tehát ez hosszú folyamat lett, de erre kellene a jelenlegi szülőknek és a jövőbeli szülőknek figyelnie, és a világanya egyik így nyilatkozott, hogy a nevelésre, hogy nincs kifogalásom azzal, hogy az ifjúság könyvből tanuljon, bizonyos mértékig jó is ez, és szükséges az eredményes tanításhoz, de ebben vagyok a megfeszítő folytonos robotnak a fiatal életben, amit boldogan kellene eltölteni, amit ezzel ártanak, az jóval több, mint az az elképzelhető legnagyobb, bár kérdéses haszon, amit abban nyerünk, hogy az ifjúság adját állítólagos tények halmazával tömjük tele. Igazából a teozófiában korábbi előadásokra is visszagondolok, abszolút azt hallhattuk, hogy azt tanítja, hogy a gyermeknek a fiatal korában, a gyermek fiatal korát, a boldogság fiatal korát, a boldogságról kellene, hogy szóljon igazából. De végső soron bármi tőlünk telhető segítséget nyújtunk szűkölködő felebarátainknak, a legfontosabb, hogy mindig az ő nevére nyújtjuk, mert ezzel levonjuk a szenvedőre az ő jótékony erejét és áldását. Szűz Máriának a második szimbóluma, hogy úgy mondjam, a szűzanyag tengere. Isten, vagy ahogy a teozófiában ismerjük, vagy nevezik, nagybetű aznak nevezik, megnyilvánulatlan állapotában örökké valóan egy. Megnyilvánulásában azonban kettős lesz, szellem és anyag formájában, vagy ahogy a tudomány, a tudósok mondják, erő és anyag formájában. Ez az alapgyökér anyag, a mula praktiki, amiből minden lesz, vagy amiből az általunk ismert minden anyagféleség megformálódott a szellem ráhatása segítségével. Ismerjük ezt a Bibliából ezt a mondatot, hogy Isten szelleme lebegett a térvizeinek a színén, ezt jelképezi, és ez az ősállag igazából, amelyből minden dolog lett, és a régi bölcseletek ezt úgy ismerik, mint a nagy mélység, ami mindent felölelés magába foglal, és ezért nevezik a nagy mélységet a teremtés női oldalának, és ezt jelképezi Szűz Mária. Hogy jobban megértsük, teremtés folyamatát, amikor a hatalmas lény beleárasztott a szellemét a gyökéranyagba. Ezt úgy is szokták nevezni, vagy úgy is szokták láthatni, mint Brahman lélegzete, ennek az erőnek a, ezáltal olyan hatása van, hogy, hogy az éterben, éterben buborékokat hoz létre, sok megszámlálhatatlan mennyiségű buborékot hoz létre. És ezek a buborékok tulajdonképpen nem mások, mint a végső atomok, amiből minden általunk ismert anyag felépül. Viszont, hogyha az, vagy az Isten, ő visszavonja a hatalmas leheletét, akkor ezek a buborékok megszűnnek, ezek az anyag buborékok megszűnnek, és viszont az éter, amiben bele lehette a szellemét, az erőt, az ugyanolyan szűztiszta marad, ugyanolyan állapotban érintetlen marad, mint azelőtt, mielőtt megszülte az anyagot, és ezért is ünneplik a fény királynőjét, a világanyát, Szűz néven, Szűz Mária, mint mindennek az anyja, ugyanis ezt az ős állagot, az ős alap anyaggyökeret szimbolizálja maga Szűz Mária, akiből, amiből minden lett, és ezért mint mindennek az anyja. Fény királynője, a Szent Szűz, mindennek az anyja, az anyagnak tengere, a tenger csillaga, a tengerek királynője, így illetik Szűz Máriának illetik Szűz Mária nevét, ruhája mindig kék, és ez pontosan a tengerre és az ég kékét jelenti, pontosan azt az anyagot, vagy azt az ősi anyagot testesíti meg. És mi a fejlődni csak anyagon keresztül tudunk, ezért ő nekünk egyszer még Ízis, az avató, vagy a szűzanya, akitől Krisztus születik meg mi bennünk, vagyis a kauzális test az ember lelkének a hordozója. Így képviseli őt, így szimbóluma ő a nagy mélységnek. Amíg fejlődésünk alsó fokait járjuk azonban, addig, és amíg alá vagyunk vetve az anyag uralmának, addig ő valóban számunkra a Mater Dolorosa, a fájdalmas anya, a szomorúság anyja, mert minden földi bajunk és szomorúságunk okát tulajdonképpen a kapcsolatunk az anyaggal. Azonban amint megtanuljuk majd legyőzni az anyagot, amikor felismerjük halhatatlan mi voltunkat, megértjük, felismerjük, és ahogy itt fogalmazunk, hogy a halhatatlan háromságot bennünk nem homályosítják többé a négyesség, vagyis a mentál, az asztál, az ételtest és a sűrű fizikai test, vagyis a mulandó testeink, hordozóink, akkor ő nekünk a győzelem asszonya lesz, a napba öltözött asszony, a holddal a lába alatt, ide is értem alulra, hogy a hold az asztrális világnak az asztrális világnak a szimbóluma, az emberben a szenvedély természetet jelenti, és hogyha megtanuljuk ezt az asztrális testünket, a szenvedély természetünket uralni, legyőzni, akkor úgy a lábunk alá kerül. És a hold a lába alatt a feje körül 12 csillagos koronával fogja jelenteni számunkra a győzelem asszonyát. És a harmadik szimbólum, amit Máriához szoktak kötni, vagy köthetünk, az Istenség női arculata, vagy aspektusa. Ugyanis Isten, aki mindenben benne van, nem lehet kizárólagosan maszkulin, sem feminin. Ő egy, minden, ami van, Isten. Ugyanakkor sokszerűen nyilatkozik meg, sok aspektusa van, mind női, mind férfi testen át, mind női, mind férfi energiát át nyilatkozik meg, és minden nagy vallás ismerte az Istenségnek a kettős oldalát, és ezért voltak a vallásoknak nem csak isteneik, hanem istennői. mégis a kereszténység általában több isten hittel vádolta meg a régi nagy vallásokat, ami ilyen formán, tehát ez nem igaz, tudták azt, hogy csak egy isten létezik. Náluk az istennő és az istenek, az isten, az egy istennek különböző aspektusait jelentette csupán. Így volt az indiaiaknál hindu istennő Parvati, a pusztító és újraépítő Shiva kedvese, vagy Lakshmi, Vishnunak a kedvese, a gazdagság, a lelki, a szellemi gazdagság, a szerencse és a megtestesült szépségnek az istennője, vagy Sarasvati, ő pedig Brahma kedvese volt, a művészetek, a tudománynak az istennője. De ugyanígy a görögöknél Héra, a házasság és a születés istennője, vagy Afrodité, a szerelem szépség istennője. Demeter, aki a fölművelés és a termékenységnek az istennője volt, Pallas Athéné, a jog, az igazság, a bölcsesség istennője, ők mind-mind egy-egy aspektus jelentettek tulajdonképpen, és nem különböző istennők voltak, úgymondva. Vagy egyiptomiaknál Ízis, akinél megvizsgáljuk a Ízis, amikor Hórusz, ilyen Hórusz adja az ölébe, mondhatni ettől egyik ugyanaz, mint amikor Szűz Mária tartja Jézust a karjaiban. Vagy Kuan Yin, ő pedig az északi buddhizmusban, buddhizmusnak volt az oltalmazó nagyasszonya, és talán hozzá lehet leginkább hasonlítani Szűz Máriát, ugyanis Mária, Szűz Mária világanya hivatala nem felelt meg az egyik ókori istennőnek sem. Ő egy magasabb oktávot, magasabb szinten töltötte be, ugyanis ő nem egy-egy aspektus jelentett, hanem benne egyesültek a különböző aspektusok. Ami a boldogasszonyunk lényegében Mária az anya, aki a szeretet állított és könyörület mintaképe, a mennyei bölcsesség, de mindenek fölött vigasztalója, gyámolítója, segítője minden betegnek, szomorúnak, szükséget szenvedőnek. Ő a vezeték, aki szeretetet és állítatot visz fiához, a királyhoz és királyához, de itt a vezeték az úr szeretet viszonylásának az emberekhez. Legjobban hozzá egyébként Pányin hasonlítható, ahogy mi értelmezzük, ahogy mi értjük Szűz Máriát. Amígén egy angyali üdvözlettel zárnám, így jobban megértjük Máriának, talán jobban megértettük Máriának a valódi alapját, jelentését, szimbólumának jelentését, és ezzel az imával zárnám. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órájára. Ámen. És a végén egy verset tettem be, Szabó Lőrincről az anyák napjára is, hogy talán meg, hogy értsük meg, hogy az anyaság milyen csodálatos feladat és küldetés. Csak egy voltak kivétel az anyák, szentek és ápolónők, a csodát, a jelenést láttam bennük. A nagy odaadást, az aggodalmakat, a virasztást, a könnyes, mind, amit a nő szenved, ha otthon dolgozik, a gondviselést. Hogy testileg mi a félfeleség, és a család viszonya nem sejtettem, kutattam. Valami éreztem, előre elrendelük, ki hol álljon, mi legyen örömet, bánata mennyi, milyen gyermeke, és ezen változtatni nem lehet. A férfi maga küzdi ki szerepét, a nők az eleve elrendelés. Ők a béke, a jóság, puhaság a földön, a földének szerepe, anyám nyújtsanél öreg kezedet. Köszönöm szépen a figyelmet!